Gyertek fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, amint az írva található, és szólít bennünket az imént felolvasott ige szakasz folytatásaképpen Pál apostol Rómabeli gyülekezethez írott levelének 8. részéből, az első 2 versből eképpen. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Sok megoldatlan kérdésben kerestük a megoldást az elmúlt hetekben, és ma este eljutottunk a megoldatlan kérdéshez. Az elmúlt hetekben sok megoldatlan kérdés körben hiszem és vallom, hogy sokan Isten igéjének megoldásait találhattátok meg, magány, társkeresés, elrontott utak, mélységek, és ma este eljutottunk ahhoz a megoldatlansághoz, amely a megoldatlanság. A Szentírás egy szóval jelöli ezt a megoldatlanságot, így hangzik ez a szó, hogy bűn. Ezerféle fajta történet szól arról, hogy miként valóság ebben az életben ez a fogalom, ez a tapasztalás, hogy bűn. És nagyon sok aspektusból közelíthetnénk meg ezt a kérdést, jól tudjátok, hiszen a bűnnek nem csak teológiai, hanem társadalmi, jogi, filozófiai vetületei vannak, és bizony őszinte vágy élne a szívembe, hogy megvizsgáljuk, mindezek az aspektusok vajon milyen választ adtak volna Pál apostol belső vívódásának? Mert a vívódás adva van. Azt gondolom, a saját életünkben is adva van a vívódás. Jó és rossz, bűn törvénye és Isten törvényének való engedelmesség között, ahogy Pál írja, két törvényt látok az én testemben, az egyik rabul áld a bűnnek, a másik gyönyörködik az Isten törvényében. És ez a kettő ott tusakodik bennünk. Érdekes dolog lenne arról elmélkedni, hogy bizonyos aspektusokból közelítve a bűn kérdéséhez milyen válaszok születnek. Nyilván jogi értelemben talán mondhatnánk azt, hogy Pál apostol belső tusakodását bár megértjük, de nem beszélhetünk jogi értelemben bűncselekményről. És bűneset ténye nem áll fent. Tehát nincs megoldatlan helyzet, ilyetén megoldást sem kell keresni erre a belső vívódásra. Aztán, hogyha a bűn kérdését keresnénk, és a filozófia gondolatait hívnánk segítségül, nem tudom ti, hogy vagytok vele, utána lapoztam, megpróbáltam megérteni, megpróbáltam értelmezni, mellé tenni Pál apostol vívódásának, bűn elleni harcának a filozófia válaszát, kérlek segítsetek, én eddig jutottam. A kérdés ebben a konkrét összefüggésben ismét csak majdnem teljesen sajátságos és szinguláris. A probléma relevanciájának az egyik oldala az, hogy a filozófia komplexitás modernkori szélsőséges emelkedése után vissza kell jutni az életvitel és az életvezetés problémájához. A bűn, mint filozófiai témakör érdekes elvi kérdéseket vet fel. Sajátos interdisziplinaritása tanulságos módon mutatja, hogy a szaktudomány, vagy gyakoribb esetben az egyes tudomány saját elmélete, mennyire nem egyenes meghosszabbítása az arra a problémára vonatkozó filozófiai meggondolásoknak. Nem általában vetődik fel itt a kérdés, mint az interdisziplinaritás vagy a megközelítések közötti különbség általános esete, de konkrétan. Eszerint a látszat szerint ugyanis a jog például az igazságosság, a bűn pedig a filozófiai etika egyszerű meghosszabbításának tűnhet. A jó és a rossz alapkérdése közvetetten, reflexíven, egy sajátos konkrét metafilozófiai dimenzióban jelenik meg. Így általánosságban felismerhetjük ebben a filozófia szinte minden összefüggésében jelenlévő releváns tudásszociológiai irányultságát. Ha mindezt Pál apostol meghallotta volna őszinte önfeltáró, lélekfeltáró gondolatai után, kíváncsi lettem volna, hogy mit szól mindehez. Ugyanakkor vizsgálhatnánk ezt a kérdést teológiai szempontból is. És lehet, hogy izgalmas válaszokat találnánk, hogyha utána olvasnánk annak, hogy a bűn fogalmára maga a héber Ószövetség szentírása 20 kifejezést használ, a Septuaginta görög kifejezéseit használja az Új Szövetség, ennek leginkább ismert szava így hangzik, hogy hamartia, ami így szól, lefordítva céltévesztés. Ebből születik egy teológiai fogalom, aberráció a via, letérés az útról. Aztán fejtegethetnénk, hogy a nyugati kereszténység inkább a bűn áthágásáról beszél. Ha a bűn, akkor a törvény megszegése, míg a keleti kereszténység ember és Isten kapcsolatának a deficitjeiről, torzulásairól. Érdekes lenne megkérdezni a középkori egyház képviselőit, Augustinust, aki nagyon szépen fogalmaz, így szól az ő gondolata idevágólag, a bűn az örök törvénnyel ellenkező szó, cselekedet vagy vágy, amely fellázad Isten ellen. Tehát a bűn cselekedet, szó, de gondolati értelemben is megnyilvánuló Isten ellenes erő, mert már a gondolat és a vágy is bűn. És éppen ezért a középkori egyház megpróbálja még kristályosabban megfogni ezt a fogalmat, és különbséget tesz bűn és bűn között, tárgyuk szerint, irányuk szerint, az elkövetés módja szerint, aszerint, hogy testi-é vagy lelki-é, és ismerjük ezeket a fogalmatok, és mielőtt elalszunk, eredendő bűn és cselekedeti bűnök, eredendő bűn, amely Ádámtól és Évától származtatva minden emberre elhat, nincs olyan ember, aki mentes lenne az eredendő, vagy római katolikus szóhasználat szerint áteredő bűn hatásától. Ez egy állapot, ez nem egy cselekmény, ez egy olyan állapot, amelyben mindannyian születünk. Emellé társulnak a cselekedeti bűnök, a naponként elkövetett bűnök. Aztán beszél a középkori egyház halálos bűnről, amely halálos bűnt teljes tudatossággal, súlyos dolgokban elkövetett cselekedetek vonnak magukra, és ez teljesen elszakít Istentől. A középkori egyház beszél bocsánatos bűnről, amely bizonyos jelentéktelen dolgokban nem jelent teljes elszakadást Istentől, és hiányzik a tudatosság. És ismeritek ezt a kifejezést, hogy a 7 főbűn, Johannes Cassianus és Nagy Szent Gergely, akik megfogalmazzák a 7 főbűnt, kíváncsi lennék, el tudjátok-e sorolni, kevésség, fösvénység, bujaság, harag, torkosság, irigység, restség, nem összekeverendő a halálos bűnökkel, mert a főbűn attól főbűn, hogy újabb egyéb bűnöket szül. És hát bizony beszélhetnénk az égbe kiáltó bűnökről, szándékos emberölés, homoszexualitás, népelnyomás, özvegyek és árvák sanyargatása, megszolgált bér megtagadása. És talán izgalmas lenne más vallások bűn értelmezését is idehozni, de a tekinteteitek, az arcotok elárulja, hogy nekem ugyan mi közöm van ehhez. És itt van ez a Pál, aki harcolja és tusakodja maga életét jó és rossz között, bűn és Isten iránti engedelmesség között. És nekünk válaszolnunk kellene neki, és válaszolnunk kellene önmagunknak, életünk sajátságos harcait látva, bűn és Isten iránti engedelmesség között. Nem tartom kizártnak, hogy lennének közöttünk, akik madácsot idéznék, amikor választ keresnek. Mert a tusakodó, harcoló Pál apostol, te és én választ keresek erre a kérdésre, hogy bűn és a bűn alá rekesztett, nyomorult állapot. És akkor idéznénk madácsot, aki azt mondja, szabadon bűn és erény közt választhatni mi nagy eszme. S tudni mégis, hogy felettünk pajzsul áll Isten kegyelme. Tégy bátran hát, s ne bánt, ha a tömeg hálátlan is lesz, mert ne azt tekintse célul önbecsét, csak ki nagyot tesz. Szégyenelve tenni másképp, és e szégyen öntudatja, a hitványat földre szegzi, a dicsőet felragadja. Igaz? Mert belép egy újabb fogalom, azt mondja Madács, szabadon bűn és erény közt választhatni mi nagy eszme, s tudni mégis, hogy felettünk ott áll pajzsul az Isten kegyelme. Tehát te választhatsz. Ma is választhattál. Választhattam életem döntő élethelyzeteiben, szabadon bűn és erény közt. És azt mondja a drámaíró, hogy aki jól választ, az felemeltetik, dicsően, méltón, mert jól döntött, aki a rosszat választja, az pedig aláhul és elvész, mert elnyeri méltó büntetését. De nézzétek csak, Pál azt mondja, hogy nem tudok szabadon választani, mert bár látom a jót, vágyom a jóra, szívem szerint követném a jót, és átadnám egész életemet ennek a tartalomnak, amit nevezzünk Istenhez való tartozásnak, és azt mondja, hogy képtelen vagyok rá. Az elmém igent mond, a testem nemet mond. Tudok én szabadon bűn és erény közt választhatni? Pál apostol soraiból úgy tűnik, hogy mi nem tudunk szabadon bűn és erény közt választhatni. Se baj, akkor idézzük Szabó Lőrincet. Szabó Lőrinc azt mondja, hiába ez a törvény, ez az irigység erdeje. Élj, küszködj, s ne törődj vele, hogy élsz, és hallj meg, és ne törődj vele. Azt mondja, hiába ez a törvény. Azt mondja Pál, ezt a törvényt látom, hogy rabja vagyok a bűnnek. Erre a költő azt mondja, hiába, ezt el kell fogadni. Élj, küszködj, ne törődj vele, hogy élsz, legyincs a törvényre. Aztán majd egyszer hallj meg, és ne törődj vele. Vagyis ne akard legyőzni, ne akarj vele harcolni, ne kérj hozzá erőt, fogadd el a tényeket. Mert ezek a törvények erősebbek, mint te vagy. Hát akkor élj, küszködj, és ne törődj vele, hogy élsz. És hallj meg, és ne törődj vele. Nézzétek csak, de Pál azt mondja, hogy neki ez fáj. Ő törődik vele, ő akar változtatni, hogy ne a bűn és ne a negatív élet törvények húzzák őt le. Ez neki fáj. És nem tudom azt mondani, hogy élek, aztán majd egyszer meghalok. Mert van bennem vágy, hogy több legyek, hogy más legyek, hogy hozzá tartozva kiformálja az életem azt, amire hivattam. De nem tudom, mert két törvényt látok az én tagjaimban. És akkor így kiállt fel, így epekedi a megoldást, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e nyomorult testből. Ó, én nyomorult ember. Nem tudom, drága szeretett barátaim, hogy ti hogy vagytok ezzel. Jutottál-e már ide, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem attól a bűntől, attól a nyomorúságtól, amelyre az Isten igéje azt mondja, hogy ne tedd. Az én szívem és testem meg azt mondja, hogy tennem kell, mert látok egy törvényt. Ki jutott el közülünk idáig, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem azoktól a törvényszerűségektől, mely törvényszerűségek az életemet meghatározó negatív erők. Igaz, vannak ilyen törvényszerűnek tűnő negatív erők, amelyek szinte mozgatnak törvényszerűen, és ha megtörténik valami, akkor törvényszerű, hogy ez lesz a következménye. És a következmények általában negatívak. És akkor én kiáltottam az Istenhez, hogy ó, én nyomorult ember, mikor lesz már ennek a törvényszerűségnek vége? Ki szabadít meg? Ki szabadít fel? Ki állítja át az életem váltóját ebből az irányból, abba az irányba? Ó, én nyomorult ember! Nem tudom, hogy jutottatok-e már el idáig. Ha lennének közöttünk ma este ilyenek, akik egyszer-egyszer a szívük mélyén felkiáltottak volna, hogy kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből, meg az életem negatív törvényszerűségeinek a lefelé húzó erejéből, akkor a megoldás ma este így hangzik. Az a valaki, aki azért jött, hogy nekünk életet adjon, megváltást, megigazulást és örök üdvösséget. Ezt a valakit nektek nem kell bemutatni. De azt el tudom hinni és el tudom képzelni, hogy a megoldás hogyanját még nekem és neked is tanulgatnunk lehet. Mert a megoldás személyét ismered, ezért vagy itt. Pál is ismeri, ezért vallja meg győzedelmesen. Nézzétek csak, mert a megoldás így hangzik, máshol ezt mondja, hogy a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, a Krisztus Jézusban. Ez a megoldás, hogy a bűn zsoldja, a negatív törvény súlya és zsoldja a halál, de az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, azáltal a Krisztus által, aki azért jött, hogy ezzel a csodával bennünket megajándékozzon. Erre figyeljünk ma este, hogy ez hogyan történik, hogy hogyan lehet az enyém, és hogyan nyerhetek általa békességet életem harcaiban, harccal a bűnnel szemben, és harcaimban életem negatív törvényszerűségeivel szemben. Talán már idéztük ezt a teológiai fogalmat, engedjétek meg, hogy még egyszer idehozzam, mert nagy igazságot érzek reformátorok által megfogalmazott szép tételekben, ez most így hangzik ma este, simul justus et peccator, egyszerre megigazult és bűnös. A megváltott emberre igaz ez a tétel, hogy egyszerre igaz és bűnös. Simul justus et peccator. Mit jelent ez? Nézzétek, gyönyörű példázattal, egyszerű képpel érteti meg Jézus saját kortársait. Adva van egy mező, és adva van egy ember, aki ebbe a mezőbe hinti a tiszta búza magot. Ismeritek ezt a történetet? És akkor eljön éjszaka a konkolyvető, és televeti ezt a mezőt konkolyjal és gazzal. És amikor reggel felkel a nap, akkor megláttatik mind a kettő. Simul justus et peccator. Egyszerre búza, és együtt a konkoly. Együtt a szép, együtt a jó, együtt a nemes, együtt a tiszta, együtt az Istentől való. De eljött az ellenség valamikor időknek előtte, és elkezdte televetni, igaz, ezt a világot. Nem kell senkinek bemutatni a konkolyt ebben a világban, elég volt csak a ma híreit elolvasni a neten, hogy milyen szinten valósul ma meg, akár világméretekben, akár a saját életemben ez a kettősség, hogy egyszerre igaz, és bűnös, egyszerre búza és konkoly, egyszerre gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, ugyanakkor látok egy másik törvényt, amely rabul át és lefelé húz. Ezzel kezdődik, hogy ezt a kettősséget láttatja Jézus, ez a példázat, ugyanakkor láttatja a saját életünk is. Emlékeztek erre a versre? Nézzétek meg Ady Endre, mennyire a saját életünkről szól. A Szajna partján című versét hoztam ma este. Nézzétek meg, mennyire igaz ez, hogy simul justus et peccator. Egyszerre igaz és bűnös. Nézzétek, ismerő sokatok számára. A Szajna partján él a másik. Az is én vagyok, én vagyok. Két életet él két alakban egy halott. A Duna partján démonok űznek csúfot velem. A Szajna partján álmokba von be százféle szűz szerelem. Rákacag Párizs, s a boldog másik visszakacag. Itt röhelyes mámorba kerget víjogó éjj csapat. Ott szebb vagyok, nemesebb, hősebb. Sejtelem csók minden dalom. Szent Cecília hajó lelkemre álmatagon. A Duna partján céda lányhoz haj durva öröm, a bor ad álmot, s a poharamat összetöröm. Ott ring lelke muzsikás alkony szent zsivaján, s úgy csókolom meg az életet, mint orchideát a léda haján. Ismerős ez, hogy két alakban él két életet egy halott. Két alak. Az egyik a Szajna partjához kötődik. Ő egy városhoz, egy folyóhoz köti az ő saját személyiségének a kettősségét. Az egyik a Szajna, a másik a Duna. Az egyik a szép, a nemes, a tiszta, ahol azt mondja, hogy álmokba vonve százféle szűz szerelem, ott boldog, és a boldog másik rá visszakacag. Milyen szép emlékek, mennyi csoda, mennyi tűnemény ott a Szajna partján, igaz? Ahol ő nemesebb, tisztább, érettebb, emberibb tudott lenni. De itt van a Duna partja, amiről azt mondja, hogy itt röhelyes mámorba kerget víjogó éji csapat. Azt mondja, hogy a Duna partján céda lányhoz haj durva öröm, a bor ad álmot, s a poharamat összetöröm. Micsoda feszültség ez! A Duna partja, meg a Szajna partja. Egyszer-egyszer micsoda feszültség! Életemnek ezen állomásai, ahol tudtam nemesebb, tisztább, hívőbb, emberibb, krisztusibb lenni, és bocsássátok meg életem azon álmai, és azon vágyai, és azon állomásai, ahol a poharamat összetörtem durván, indulatosan. Vagy nem csak a személyiségre igaz ez a kettősség, hanem az élet eseményekre is igaz ez. Jól mondom? Mert voltak ám az életemnek szajnaparti állomásai, boldog pillanatok, felfelé emelő pillanatok, nagy találkozások a Szajnapartján, napfény és derű, és öröm és szerelem, és a másik boldog rám visszakacagott a Szajnapartján. Aztán ki tudja miért, de az életem egyszer-egyszer a Duna partjára sodródott. Magam sem tudom, hogy miért. És ott a Duna partján törtek össze az álmok a szépről, a jóról, a tiszta szűziről, meg a szerelemről, meg a hűségről, meg a bizalomról. Micsoda kettősség ez, hogy simul justus et peccator. Egyszerre megigazult és bűnös. Így mondja Pál még egyszer, nem lakik az én testemben jó, az akarás megvan bennem. Igaz, hányszor akartam én a Szajna partján gyökeret verni? Az akarás megvan bennem. Legutóbb itt mondtuk ki együtt. Ígérem és fogadom, hiszem és vallom. Az akarás megvan bennem. Hogy az életem a Szajna partján, de még pontosabban az ő szoros közelségébe teljen. De ezt mondja Pál, mert nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a gonoszt, amit nem akarok. Meglátom magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és a rabul ád a bűn törvényének. Én így mondanám, rabul ád életem negatív törvényszerűségeinek, amire én azt mondom, hogy negatívan törvényszerű az életemben. Mire gondolok? Emlékeztek, Izrael népe egyszer eljut ide, hogy egy negatív törvényszerűség hatása és súlya alá kerül, és azt mondja, hogy itt már nincs megoldás. Emlékeztek erre a mondatra? Babilonban hangzik el. Az atyák egrest ettek, ki tudja a folytatást? a fiak foga pedig belévásott. Azt mondja Izrael népe Egyiptom Babilon fogságában, hogy az életünk törvényszerűsége az, hogy az atyáink egrest ettek, vagyis valamit elrontottak, és mi ezért bűnhődünk. Ez a törvényszerűsége az életünknek, hogy az atyáink egrest ettek, ők elrontották az Istennel való kapcsolatukat, mi pedig ez miatt nyögjük Babilon rabságát. Az atyáink egrest ettek. A szüleink egrest ettek. A legnagyobb alázattal merek szólni. Amikor a szüleink egrest ettek, ők tudják, hogy miért. Minden tiszteletünk a mi szüleinké. De ahogy mi is ettünk egrest, ők is ettek egrest. És egyszer-egyszer azt éreztem, hogy az én fogam pedig belévásik. Mert ő valamit elrontott. Rosszul tett. És ennek nyögöm a súlyát. Én ismerek ilyen embereket. Olyanokat is, akik a saját barátaikkal, volt tanáraikkal kapcsolatban mondják ki, hogy ő egrest evett, én pedig a fogamat belévásva érzem. Nem hinnétek el, fél órával az Isten tisztelet előtt olvastam át gyorsan a mai postámat. Egy volt diákom ír benne. És szomorúan panaszolja, hogy a tanára egrest evett. Évek óta egyébként ki tudja miért, nem nagyon szerette az osztályt. Én tanítottam ezt az osztályt, ha voltak szerethető emberek, ők azok voltak. Ez a tanár nem szerette őket, ki tudja miért. Ennek a lánynak nagy tervei voltak most szeptembertől. Jogi kar, irodalom, történelem. Ez a tanár meg ki tudja miért ezt a kettőt nívó alá lefele pontozta. És a levél elkeseredett és szomorú, ha úgy tetszik, néma segélykiáltás, hogy miért is van ez így? Miért van ez így, hogy törvényszerű, hogyha ő egrest eszik, az én fogam fog belévásni? Meg azok az emberek, akikkel mi nem egrest ettünk együtt, hanem együtt sétáltunk kéz a kézbe, örömmel, bizalommal, szeretetben, és ő valamiért egrest kívánt enni. Hopp! Egyik pillanatról a másikra azt mondta, hogy viszlát. És az én fogam, egészen pontosan az én szívem, pedig azóta vásik belé. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem életem negatív törvényszerűségeinek lefelé húzó erejéből. Ti tudjátok a választ. A kérdés nem az, hogy tudjuk-e a választ. A kérdés az, hogy lett-e megoldássá a válasz, mert tessék, ma is újból a válasz ennyi, nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított a bűn és a halál törvényétől. Ez a megoldás. Nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Nézzétek, kettős megoldás. Az első a bűnre, a másik az életem negatív törvényszerűségére. Csak röviden. Nézzétek az elsőt. A bűnre, erre a belső harcra, konkoly és búza között. Mi a megoldás? Az, hogy nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Ha én önmagam kárhoztatnám a saját szívemet, hogy bár itt kimondtam, hogy hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és már másnap elrontottam, akkor ő ma is ezt mondja, hogy nincsen semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Nem kárhoztat, de miért nem kárhoztat? Azért nem kárhoztat, mert egyszer őt már valaki kárhoztatta. Emlékeztek ezekre a csodálatos igékre? Mert egyszer valaki ezt a Krisztust kárhoztatta. utált és emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől. Megsebesítetett bűneinkért, megrontatott vétkeinkért, békességünk büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Hadd kérdezzem ma este, meggyógyultam-e az ő sebeivel, vagy még mindig csak a saját sebeim felett siránkozom? Hadd tegyem hozzá, mélyen megértem egyébként, ha a saját sebeid felett siránkozom. Mélyen és őszintén megértem, mert ezek a sebek fájók. De a kérdés ma este így hangzik, hogy meggyógyultam-e az ő sebeivel? Mert békességem büntetése rajta van. Őt kárhoztatta az Isten, sőt, tovább megy az ige. És azt mondja Pál, hogy Jézust, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Eljutottam a saját bűneimtől ide, hogy őt az Isten bűnné tette értem, hogy én Isten igazsága legyek. Értjük ezt a fantasztikus mondatot, hogy ez már megtörtént. Ő bűnné lett a Golgotai kereszten, hogy én igaz ember legyek. Mit foglalkozom én annyit a bűnnel, amikor igazzá nyilvánítottam? Halljátok ezt az igét? Ki tudja ennek a folytatását? Kevesen ismerjük. Krisztus egyetlen egy áldozatával, hogy van a folytatás? Zsidók 10:14. Így igaz. Krisztus egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Hallod ezt a megoldást? Megtörtént, befejezett, perfektum, múltidő, megtette. Nem csak megfogja, majd egyszer, talán, ha ügyes vagyok, és az életemet úgy járom végig. Már megtette. Tökéletesnek nyilvánítottam az Isten színe előtt. Erre mondja azt a református dogmatika, coram Deo, az Isten színe előtt az ember tökéletesnek nyilvánítatik. Mit foglalkozom én annyit az én tökéletlenségemmel, meg a világ tökéletlenségével, meg mások tökéletlen voltával, amikor engem az Isten fiáért az Isten tökéletesnek nyilvánít? Ez nem azt jelenti, hogy itt a földön én tökéletes vagyok. Azt jelenti, hogy ő előtte tökéletesnek nyilvánítatott méltóságot hordozom. Ezt hívják megigazulásnak. Megszentelődés, ezért mondja a zsidókhoz írt levél, hogy a megszentelteket tette tökéletessé. A megszentelődés azt jelenti, hogy elkezdem kiábrázolni ezt. Elkezdem kiábrázolni ezt. Kóstolgattad már ezt a megoldást a bűneid felett, hogy Krisztus egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. És nézzétek csak, azt mondtam, a bűnre is megoldás, és az életem negatív törvényszerűségeire is megoldás. Erre a hangra, hogy az atyák egrest ettek, a fiak foga pedig belévásott. Meg az előző emberem egrest evett, az én szívemnek belé törött. Azt mondtam, hogy erre is megoldás, mert nézzétek csak, azt mondja Pál, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Még egyszer, a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a Duna partján, életem Duna parti állomásain, ahol mások a poharukat törik, vagy a saját szívemet, ott feloldódik ez a törvényszerűség, hogy nekem el kell vesznem, és össze kell törnöm, és csalódottá kell lennem. Mert azt mondja az ige, hogy a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadít engem a bűn és a halál törvényszerűségeitől. Nézzétek csak! Adva van egy törvény, hogyha engem bántanak, az nekem fáj. Ez törvényszerű. Adva van egy törvény, hogyha kihasználnak, akkor elveszítem a bizalmamat, újat kezdeni még másokkal is. Van egy törvényszerűség, hogyha elhagytak, akkor magányosságba zuhanok, és azt mondom, hogy a következőre mi a garancia, hogy nem hagy el? Törvényszerű. Ezek szerint törvényszerű. És erre azt mondja az ige, hogy valakinek az lelke megszabadít a halál törvényszerűségétől. Mert két törvényszerűség van. A kérdés ma este az, hogy melyik az erősebb. A Dunaparti élet törvényszerűségek, ez a hang, hogy hiába ez a törvény, ez az irigység erdeje, és én hozzáteszem, hogy ez a csalódás erdeje, meg a magány erdeje, vagy pedig a Krisztus lelkének a törvénye. Még pontosabban, hadd kérdezzelek téged ma este, hogy melyik törvény uralkodik a te szívedbe, és melyik törvény ereje? Az élet törvényéjé, vagy a halál törvényéjé? A megoldás ebben rejlik, hogy van valaki, aki olyan törvényt ad, amely törvény az ő lelkének gyümölcseit adja, hogy felülírja a Dunaparti életszerű törvényeket. Ismeritek ezt? Hogy szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Én vallom, és titeket ismerve látom, hogy az ő lelke így adja az új élet törvényszerűségeit. Mert akkor törvényszerű lehet, hogy az ő lelke megtermi bennem ezeket a gyümölcsöket. Ma este ez a kérdés, hogy melyik az erősebb? Lette már a Krisztus lelkének törvénye erősebb? Mert ha igen, és ezzel befejezem, akkor nézzétek meg, megmarad ez a furcsa kettősség. De ez a furcsa kettősség feloldódik valami csodálatos küldetésben. Nézzétek meg, Reményik Sándor egyik versében megmarad a kettősség, de ebben a kettősségben már a Krisztus lelkének törvénye uralkodik. Nézzétek csak! Azt mondják, hogy fényt hintek szerte szét. Én olyan sötétnek tudom magam. Azt mondják, köszöntésem békesség, s benyugtalan vagyok, benyugtalan. Azt mondják, dalom ír és enyhülés, és több, mint szépség, jó cselekedet. Bennem dúl a magamra ismerés, s mea kulpázva verem mellemet. Azt mondják, aki találkozik vélem, hogy tőlem ő kapott ajándékot. És én tehetetlen sajgó kínnal érzem, hogy mindenkinek adósa vagyok. Ó barátaim, ha egy fénysugár lelketekig hult át a lelkemen, nem enyém az a fény, csak bennem jár. Istennek köszönjétek, ne nekem. Én teljes szívből kívánom nektek ezt a törvényszerűséget. Nézzétek, hogy lehet fényt hinteni szerte szét a törvényszerűen sötét világba. Erre hívott el téged, hogy hincs fényt szerte szét. Azt mondja a költő, azt mondják, köszöntésem békesség. És a Krisztus lelkének törvénye benned békességet szülhet akkor is, ha körülötted minden békételen. És akkor elkezdhetem sugározni ezt a békességet. Azt mondja a költő, hogy dalom ír és enyhülés, és több, mint szépség, jó cselekedet. És mi más tehetnék reggeltől estig, hogy így énekeljek, nem dalolázva, hanem az életem minőségével énekeljem ezt a csodálatos titkot, hogy legyen szépség és jó cselekedet. Aztán azt mondja a költő, hogy azt mondják, aki találkozik vélem, hogy tőlem ő kapott ajándékot. Olyan jó egymásnak ajándékot adni. ha hiszitek, ha nem, nekem ajándék az, hogy itt vagytok. Sokatokat közelről jól ismerlek, valakit talán most látok először. De őszintén mondom, hogy ajándék. Tudtam-e ajándék lenni azok számára, akik tőlem ajándékot várnak? Olyan sokszor vártam már ajándékot, igaz, a másiktól. Most pedig arra hív valaki, az ő lelkének törvénye szerint, hogy légy végre ajándék. A reggeltől estig légy ajándék. A derűt, a mosolyot, a szolgálatkészséget. Ha úgy tetszik, az egész életed legyen ajándék. Azt mondja a költő, és ezzel tényleg befejezem. Ha egy fénysugár lelketekig hult át a lelkemen, nem enyém ez a fény, csak bennem jár, Istennek köszönjétek ne nekem. Hát tessék ebben a fénysugárban megfürödni. Tessék ezt a fénysugárt elkérni reggel, ezekben a sötét, komor, mondhatni igencsak őszies időkben, és sok-sok feladatok, terhek, próbák, vizsgák között, tessék ezt a fénysugárt elkérni, mert erre hivattunk el, hogy ezt a fényt hordozzuk. Valaki ezt mondta, micsoda gyönyörű krisztusi törvény, hogy ti vagytok a világ világossága. Tessék ragyogni, mert azt mondja az ige, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. A panaszos, lefelé görbülő, csügget, cinikus törvényszerűségekből megújult emberek fényét és ragyogását. Én köszönöm nektek, amikor egyszerű szavak, egyszerű pillantások, egyszerű találkozások által adtátok nekem ezt a fényt. Ha hiszitek, hanem őszintén mondom, életemben most az otthonról kapott fény mellett ez a legtöbb, hogy ezt a fényt látom rajtatok. És én teljes szívből kívánom, hogy ne csak itt lássák, hanem tessék elvinni otthonra, a kollégiumi szobába, a hétköznapok szürkeségébe, tessék ezt a fényt elvinni. És ne tessék addig nyugodni, amíg ez a fény át nem írta a bűn és a halál törvényszerűségeit bennem. Hol kezdődött hát a mai megoldás keresés? Ezzel a kettősséggel, hogy simul justus et peccator, búza és konkoly, Duna és Szajna, életem negatív és pozitív töltései, saját szívem negatív és pozitív tartalmai, nincsen semmi kárhoztatásuk, új életet kaptak, és ezt az új életet ragyoghatjuk az ő dicsőségére. Áldjon meg bennünket Isten ebben a közös feladatunkban. Amen.